Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz szeretett kórház felújításának befejezési munkálatait. Orbán Viktor köszönetét fejezte ki, hogy a grúziaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. A miniszterelnök a mai napon a grúz fővárosban tartott sajtótájékoztatón elmondta, senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak. A miniszterelnök azt mondta, nem akart a kampány során jönni Georgiába, mert az úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyi emberek döntésébe. Ezért megvárta a választás eredményét. Megjegyezte, hogy a két népben egymásról kölcsönösen pozitív kép él, aminek talán a történelem lehet az oka. Önök egy szabadságharcos nép, mi is azok vagyunk. Nagy hatalmak vesznek bennünket körül, önöket is. Mindig harcolnunk kellett a szuverenitásért és a szabadságért. Valószínűleg ez a történelmi tény hozta létre azt a pozitív előítéletet, amellyel a két nép ma egymásra tekint. Orbán Viktor gratulálta a grúz miniszterelnöknek a friss választási győzelméhez, és megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte a voksolás körüli vitát, illetve a nemzetközi szervezetek értékeléseit, s azt látta, hogy senki sem meri megkérdőjelezni, hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt. Európának többet kell szánnia a védelemre, meg kell erősítenie a védelmi és technológiai bázisát, a válságkezelési képességeit, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára, az Európai Unió parlamentje uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak ülésén Budapesten. Sztárai Péter kiemelte, Európa védelme szempontjából a végső garanciát a NATO jelenti. A kollektív védelem az első elsődleges szempont, ezért nem jó, ha a NATO tagországai átadják az összes tartalékukat egy harmadik félnek, jelen esetben Ukrajnának. Ezzel ugyanis meggyengítik a saját védelmüket, áttételesen pedig az egész NATO védelmét, ha nincs kellő gyártási kapacitás. 11 ország 30 intézményének közreműködésével az első világháború örökségét ápoló és bemutató nemzetközi projekt indult uniós támogatással. Tájékoztatta a kezdeményezéshez stratégiai partnerként csatlakozó Meritum Egyesület az MTI-t. Az első világháború a 20. századi történelem meghatározó eseménye. Közép-Európának a nagy háborúhoz hasonlóan hatalmas kulturális öröksége van. Ennek jelentős a potenciálja a vidéki területek társadalmi-gazdasági fejlődésének felgyorsításához. Ezen örökség közös kezelése azonban továbbra is kihívást jelent, mivel az emlékek szétszóródva találhatók meg a különböző országokban, és nincs egységes stratégia megőrzésükre és hasznosításukra. A 30 hónapos 2026. októberéig tartó projekt során közös jövőképet dolgoznak ki a háborúval összefüggő kulturális örökség határokon és ágazatokon átnyúló kezelésére. Minden Szentek és Halottak napja alkalmából korábban nyitnak és tovább látogathatók a fővárosi és vidéki temetők csütörtöktől vasárnapig. Adta hírül a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT az MT-nek. A tájékoztatás szerint a társaság temetkezési divíziója a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodik arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről ebben az időszakban. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závec Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel. Feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül a szerdai időjárásról. A réteg felhőzet köd egy része napközben, makacsul tartja magát, főleg hazánk északkeleti felében. Másút hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számíthatunk. A felhősködös részeken szitálás is előfordulhat, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. október 30-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Molnár András, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Tűz Tamás, Magyarok Nagyasszonya című versét Tóth Levente előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Regensburgi Szent Wolfgangról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélget dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tekintettel arra, hogy ez így fertőződik, cseppfertőzéssel terjed, akkor akár milyen közösségi összejövetelen összeszedhetjük és hazavihetjük észrevétlenül, vagy mondjuk itt van a nyári, megnövekszik a turistaforgalom, ez is, hogy úgy mondjam, negatívan hat, illetőleg pozitívan hat a terjedésre.
Ez abszolút így van. Minél több emberrel kerülünk kapcsolatba, minél több embernek van arra lehetősége, hogy a nyálával, egyéb légúti váladékával átterjessze ránk, illetőleg gyermekünkre ezt a kórokozót, illetőleg bármiféle vírus, baktériumot, minél nagyobb az esély. Tehát csak ezt tudom mondani, amit tehet egy egyszerű ember az az, hogy a kötelező védőoltásra a pici babáját elviszi. Amíg fiatal csecsemőről van szó, addig lehetőség szerint minél kevesebb látogatót fogadnak a higiéniás rendszabályok betartása mellett, tehát kézmosás lehetőség szerint minél kevésbé kerüljünk közel a pici babához, illetőleg a várandós anyukák esetében, amennyiben a harmadik trimesterében vannak a várandóságnak, akkor a védőoltás felvétele, illetve ha előre tudunk gondolkodni, az minél jobb, tehát amennyiben egy hölgy szeretne babát vállalni, és már túl van a védettségen, tehát ez azt jelenti, hogy az általános iskola után több mint 10 éve eltelt, akkor már a várandóság előtt, hogyha felveszi ezt a védőoltást, akkor védettséget biztosít a leendő babája számára.
Említette doktor úr, hogy különböző szakaszai vannak, ugye az első szakaszban a tünet, a láz, meg a hurutos köhögés, a második a rohamok, meg a sípoló hang, de tulajdonképpen mennyi idő alatt vonul le a szervezetben ez a betegség?
Ez egy klasszikus esetben nagyon hosszan húzódó betegség, 1-2 hét ez a hurutos köhögéses időszak, körülbelül 3-4 hét ez a klasszikus szamárköhögéses időszak, és még jóval hetekkel később is gyógyul. Tehát egy nagyon hosszú lefolyású betegségről beszélünk. Ezért van az, hogy sokszor egy felnőttnél egy hosszú, elhúzódó köhögéses betegség hátterében elképzelhető, hogy a szamárköhögés állt.
Na jó, de hát antibiotikumot nem lehet a végtelenségig szedni. Akkor mi a többi időszakra vonatkozó védekezés? Milyen medicinát javasol?
Várakozó álláspont. Tehát amennyiben felmerül egy felnőttnél, nagyobb gyereknél a szamárköhögés lehetőségei, akkor mindenféleképpen ezt tisztázni kell. Tehát vannak bizonyos vizsgálatok, amikkel ennek a kórokozónak a jelenlétét, illetőleg hiányát egyértelműen lehet bizonyítani. Megkapja a megfelelő antibiotikumos kezelést, és a következő időszakban szupportív terápiára szorulunk. Ez azt jelenti, hogy köhögéscsillapítók, váladékoldók, lázcsillapítók. Az antibiotikumos kezelés gerincszernek a terápiának azonban, ahogy említettem is, ennek ellenére elhúzódóak lehetnek ezek a tünetek.
Gondolom, hogy nehezíti most a helyzetet az is, hogy a COVID-nak egy újabb típusa, válfaja jelent meg.
Igen, a köhögéssel, nehéz légzéssel járó panaszok esetében mindig nehéz helyzetben van az alapellátást végző házi gyermekorvos és házi orvos kollega, és sokszor nem egyértelmű eldönteni, hogy milyen kórokozó okozhatja a tüneteket. Azonban a szamárköhögés esetében szabály szerint, hogyha klasszikusan jelentkezik, illetőleg alaposan felmerül a kollégában a gyanú, akkor ezt a betegséget egyértelműen igazolni vagy kizárni kell.
Szólt a védekezésről, meg az óvintézkedésekről, de azért azt nem javasoljuk, hogy most rohanjon el minden felnőtt védőoltásra, mert hogy jócskán letelt a 10 év az oltás után az életében, ugye?
Ebben az esetben kapkodni való nincsen. Mindenféleképpen célszerű lehet egy nagyobb gyereknek, egy felnőttnek, a háziorvos kollégával ezt a dolgot egyeztetni. Szerencsére nagyobb gyerekeknél, felnőtteknél azért súlyos szövődmény ritka, előfordul, de ritka. Tehát ezt minden esetben azt gondolom, hogy a háziorvos kollégával kell egyeztetni. Ahogy mondtam, tanácsom a várandós édesanyák számára viszont valóban az lenne, hogy a harmadik trimeszterben érdemes ezt az oltást felvenni, illetve a legcélszerűbb megoldás az az lenne, hogy már eleve a várandóságot tervezve, a várandóság előtt beoltatni magukat a leendő édesanyáknak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szamárköhögésről beszélgetett dr. Török András miskolci házi gyermekorvossal, Monos Márta a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon Budapest határában burkolatfelújítást végeznek. A 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. A főváros irányába Gödöllő előtt a 30-as kilométertől a 33-as kilométerig aszfaltoznak szintén az M3-as autópályán, a külső sávot lezárták. Aszfaltoznak Bag és 60 között is, még mindig az M3-as autópályán. A 44-es és az 50-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Folytatódik a burkolat felújítás Gyöngyös és Kál között, ezért a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták. A 85-ös és 91-es kilométer között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányába. Felújítási munkák folynak Budapest irányába, a 106-os kilométernél, a Rekettyés pihenőben, ezért azt zárva találják az autósok. Füzesabony térségében a 111-es és a 118-as kilométer között is dolgoznak. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon burkolat felújítási munkát végeznek, ezért a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leálló sávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüre csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az M25-ös autó csomópontjánál érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 186-os kilométernél lévő Gömöri felüljárón javítási munka miatt két sávot lezártak, irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és 59-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek át, emiatt a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a járműveket, a munka egészen november 10-ig tart. Szintén a 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Perfect home, a perfect wife, could be a queen on a throne, a perfect life.
life in a perfect home, perfect thoughts in a perfect head, a perfect body in a perfect bed.
Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a rétegfelhőzet, köd egy része napközben is makacsul tarthatja magát, főleg hazánk északkeleti felében, másutt hosszabb, rövidebb napos periódusok is lehetnek. A felhős ködös részeken szitálás előfordulhat. Napközben északnyugatira fordul a légáramlás, de gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután általában 12 és 20 fok között várható. Szerdáról csütörtökre virradóra terjeszkedik a köd, illetve a réteges felhőzet, amelynek egy része napközben is tartósan megmarad csütörtökön. Máshol eltűnik és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A borult ködös tájakon szitálás is előfordulhat. Északkeleten lehet vastagabb a felhőzet, ott néhol gyenge eső, zápor is kialakulhat. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként megélénkül az északnyugati szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Csütörtökről péntekre virradóra terjeszkedik, napközben zsugorodik a köd, illetve a rétegfelhőzet. Így naposabb, valamint rétegfelhős, ködös párás területek egyaránt lesznek. A tartósabban felhős ködös tájakon szitálás is előfordulhat. A délnyugati szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet a naposabb részeken 15 és 19 fok között, a tartósan felhős tájakon 15 fok alatt alakul. Szombaton szakadozott, frontális felhőzet vonul át felettünk, többnyire közepesen vagy erősen felhőségbolt lesz a jellemző. Néhol záporeső is előfordulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen megerősödik. A minimum hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, a maximum 10 és 16 fok között valószínű. Vasárnap többnyire napos, fátyolfelhős időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül, majd mérséklődik és déliesre fordul a szél. Hajnalban mínusz 3 és plusz 5, délután 7 és 11 fok valószínű. Jó hír, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. És most nézzük a napi pollen jelentést. Végéhez közeledik az idei parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, melynek hatására a parlagfű pollen koncentrációja akár még november elején is esetenként elérheti a közepes szintet. November közepétől azonban várhatóan mindenhol legfeljebb alacsony koncentrációban lesz jelen a parlagfű virágpora. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a közepes magas tartományban alakulhat, az epikokkumé az alacsony szintet éri el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse. Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya. Hegyét, tavát kötötte láncul övet köré drága táj. Az enyhe dombú kék Dunántúl szeplőtlen ölébe zár. Fehér gulyák kolompja szólít, hozzád sóhajt a hortobágy, ha dús kepék aranyhajúit villantja rád a déli báb. És túl a szőke tiszatája, szelíden álmodó füzek, s a fényességes éjszakába föl-fölfutó piros tüzek. Folyók szalagja, ég azúrja, szőlőhegyek smaragd sora, szélben szökel lábadhoz futva az országút ezüst pora. Minden te érted zsendül itt már, a fű, a lomb, s az ősi nép, mely rád tekint, s az égi hídnál a csillagos hazába lép.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya című versét Tóth Levente előadásában hallották. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Bjansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a magyarokban, a Vigíliában, az Új emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit, 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Páter Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A baldahin és a katedraoltár. A Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai.
Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Október 28-án hétfőn délelőtt római otthonában elhunyt Renato Martino bíboros érsek, több fontos szentszéki intézmény nyugalmazott vezetője. A Szent Atya az elhunyt testvérének, Marcello Renátónak küldött táviratában részvétét nyilvánítja, és nagy elismeréssel szól Renato Martino bíborosnak a Vatikán szolgálatában végzett több évtizedes hűséges szolgálatáról. Testvére halál hírének vételére részvétemet fejezem ki önnek, testvére elhunyta miatt, egyúttal az összes családtagnak, továbbá a Salernói érsekségnek, amelynek mélyen megbecsült tagja volt. Miközben őre emlékezem, aki buzgón szolgálta az evangéliumot és az egyházat, hálásan gondolok az ő hosszú és serény közreműködésére, amellyel elődeimet szolgálta apostoli nunciusként több ázsiai országban, és főként az Egyesült Nemzeteknél, ahol erejét nem kímélve tanúskodott a pápának az egész emberiség sorsa iránti atyai gondoskodásáról, valamint hálásan gondolok az igazságosság és a béke pápai tanácsa élén végzett szolgálatára. A rábízott különféle feladatokban nagy dinamizmussal járt el a népek javára, állandóan előmozdítva a párbeszédet és az egyetértést. Kérem az Urat, hogy ezt a hűséges szolgáját fogadja be a mennyei Jeruzsálembe, és szívből adom áldásomat mindazoknak, akik siratják őt, és hálás gondolattal vagyok azok iránt, akik gondját viselték neki. Renato Martino bíboros érsek rövid életrajza. Renato Raffaele Martino, protodiákonus bíboros, 1932. november 23-án született a Nápoly alatti tengerparti Salerno városában, és pár nap múlva töltötte volna be 92. életévét. 25 évesen, 1957. június 20-án szentelték pappá, majd 5 éves lelkipásztori munka után 1962. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, ahol először az államtitkárságon dolgozott, majd Nicaragua, a Fülöp-szigetek, Libanon, Kanada és Brazília nunciatúráin töltött be különféle feladatokat. 1980. szeptember 14-én nevezte ki Szent II. János Pál pápa címzetes érsekké, és lett Thaiföld apostoli pronuntiusa, egyúttal pedig Szingapúr, Malajzia és Laosz apostoli delegátusa. 1986-ban nevezték ki a Szentszék állandó ENSZ képviselőjévé, amely szolgálatát 16 éven át folytatta, amikor Szent II. János Pál pápa az igazságosság és a béke pápai tanácsának elnökévé nevezte ki, majd a következő évben, 2003. október 21-én bíborossá kreálta. immár 16. Benedek pápa bízta rá 2006. március 11-én az elvándorlók és úton levők pápai tanácsának elnöki tisztét. 2009-ben 77 éves korában lemondott tisztségeiről, és 2014. július 12-e óta ő volt a bíborosi kollégium protodiákonus bíborosa. Renato Martino bíboros elhunytával a bíborosi kollégium összétszáma 233, akik közül 121 a választó és 112 a nem választó bíboros. A legidősebb bíborosok, mindketten 98 évesek, az argentin Estanislao Esteban Carlitz és az ugandai Emmanuel Vamala. A legfiatalabb pedig az 50 éves olasz Giorgio Marengo bíboros, aki 1974. június 7-én született, és jelenleg a mongoliai Ulaanbaatarban apostoli adminisztrátor.
Pater Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára szerint a pápa legújabb enciklikája kijelöli az alapvető értékeket egy konfliktusokkal és érzéketlenséggel sújtott világ számára. A mai felgyorsult életritmusban újra meg kell találnunk azt a központi egyesítő erőt, ami értelmet ad az életünknek, vagyis a szívet, és éreznünk kell, hogy Isten szeret minket. Ferenc pápa mindig úgy érezte magát, mint egy bűnös ember, akit üdvözített az Úr szeretete. A Dilexit Nos kezdetű enciklika pedig arra szólít minket, hogy újra fedezzük föl irgalmasságát, értsük meg, hogy az Úr a belső érzéseinken keresztül szól hozzánk. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Páter Antonio Spadaro, szicíliai származású jezsuita, aki 2011 és 2023 között a rangos olasz folyóirat a La Civiltà Cattolica igazgatója volt, ma pedig a Kultúra és Nevelés Dikasztérium altitkára. Ez a dokumentum tulajdonképpen a foglalata Ferenc pápa lelkiségének, mely megadja a kulcsot egész pápasága megértéséhez. Spadaro atya emlékeztet arra is, hogy ő adta a pápa kezébe a Szent Szívről szóló írásokat, melyeket Diego Fares atya, Jorge Mario Bergoglio lelki gyermeke írt halála előtt, és ami az első fejezetet ihlette. Ezzel az enciklikával a pápa azt kéri a világtól, mely kezdi elveszíteni a szívét és minden emberi érzékenységét, hogy találjon vissza az alapvető értékekhez. A Dilexit Nos kezdetű enciklika közelebb hozza Ferenc pápa spiritualitását, ezért segít rátekinteni egész pápaságára. Azt se felejtsük el, hogy ő hirdette meg az irgalmasság szentévét. Az irgalmasság témája a mélyen szerető szív, az érzések, belső érzelmek alkotják Ferenc pápa kormányzásának középpontját, mely a megkülönböztetéssel halad előre. Megkülönböztetni mit akar az Úr mondani a belső érzéseken keresztül, melyek egyértelműen a szívnek szólnak. Spadaro atya szerint tehát ez az enciklika, de a Gaudete et Exultate kezdetű apostoli buzdítás is Ferenc pápa lelkiségét fejezi ki, és megvilágítja egész pápaságát. Ferenc pápa mindig is úgy érezte magát, mint bűnös ember, akit megmentett az Úr szeretete. Megválasztása után nem sokkal Pater Spadarónak adott interjújában így definiálta önmagát. A legfontosabb tehát Isten szeretete, a megtérés pedig ennek a szeretetnek a gyümölcse. A szívről enciklikát írni azt jelenti, hogy belépve Krisztus szívébe megérezhetjük egy emberi szív szeretetét, mely tele van olyan szeretettel és érzelmekkel, mint a miénk. Ferenc pápa lelkisége ebben az értelemben távol áll a testetlen és rigorista formáktól. Ő azt tartja, hogy a spiritualitás milyen az emberi lélekbe hatol, megérinti az érzelmeket és a testi dimenziót egyaránt. Ez a spiritualitás aztán konkrét gesztusokban fejeződik ki. Itt kapcsolódik össze Ferenc pápa tanításának szociális dimenziója és Krisztus szívének szeretete. Ebben az enciklikában rámutat, meg kell szánnunk a sebzett földet. Jézus kinyújtja a kezét és gyógyít. A Fratelli Tutti kezdetű előző enciklikájában szereplő testvéri kötelékeket azt teszi lehetővé, hogy az Úr szeretetéből táplálkozunk. Az első fejezetet ihlető Diego Fáres atya erősen kötődött a Szent Szív tiszteletéhez. Jó barát, a La Civiltà Cattolica neves írója volt, aki Ferenc pápa megválasztása után jött Rómába, hátrahagyva munkáit, melyeket Argentínában végzett. Egyfelől filozófiát tanított az egyetemen, másfelől pedig végső stádiumban lévő betegek és hajléktalanok számára létesült befogadó intézményekkel foglalkozott. Élete utolsó hónapjaiban írt Krisztus szívéről, mely tevékenységét és lelkiségét meghatározta. Ezt a nagyon szép szöveget adta át Spadaro atya Ferenc pápának, aki ismerte Diego atya szép munkáját, és úgy gondolta, hogy érdemes teret adni szavainak. Diego Fáres akkor lépett be a Jézus társaságába 1975-ben, amikor Bergoglio volt az argentin provinciális, tehát ismerettségük igen mély volt és évtizedekig tartott. Az enciklika két fő mozgató rugójáról szólva Páter Spadaro elmondta: a világ kezdi elveszíteni szívét. Gondoljunk a síró nagymamákra, akikkel senki nem foglalkozik, a háborúkra, a meghalt katonákra, a megosztott világra, melyet nyílt sebb szakít ketté. Mindezek mögött pedig ott áll az érzéketlenség, a probléma megoldásra való akarat hiánya. Ezt a társadalmat vissza kell vezetni az alapvető értékekhez. Másfelől pedig az a célja az enciklikának, hogy újra visszataláljunk egy központi egyesítő erőhöz, ami értelmet ad annak, amit élünk, a szívhez. Ma ugyanis egyre inkább a piac, az algoritmusok, a haszonelvűség rabszolgái leszünk, és ezzel egy időben egy ösztönösebb, azonban teljesen szabad és féktelen dimenzió áldozatai. Ferenc pápa gyakran utal a népi ájtatosság formáira, ami azért különösen fontos, mert az egyszerű népi hit az ájtatosságon, a képi világrendszerén keresztül fejeződik ki. A kereszténység azért is lehet válságban, mert nem talál megfelelő szavakat és képeket arra, hogy kifejezze magát. Ebben ad óriási erőt a népi ájtatosság, a maga képi és verbális forrásával, ami mélyen kapcsolódik az emberi érzésekhez. A népi lelkiség tehát szorosan összefonódik a történelemmel, az emberi érzékenységgel. A túlságosan értelmiségi, racionális érzékenység félő, hogy kivonja az embert saját valóságából. Fennáll a veszély, hogy a hit gnózissá válik, csupán kevés kiválasztott számára. A népben viszont ott dobog a hit melengető szíve, mondta még Páter Antonio Spadaro, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára, Ferenc pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikájáról.
A baldakin és a katedraoltár, a Szent Péter Bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A Szent Péter Bazilika főoltára előtt december 8-áig látható lesz Szent Péter ősi széke, majd szepőtelen fogantatás ünnepét követően a szék visszakerül eredeti helyére, a katedraoltárra, Berdini bronz trónjára. Mint már arról beszámoltunk, 9 hónapi restaurálás után, október 27-én a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró szentmiséjén került sor a Szent Péter sírja feletti baldakin ünnepélyes átadására. Előző adásunkban a Vatikán News cikke alapján felidéztük a baldakin történetét, most a Szent Péter Bazilika másik vizuális és spirituális középpontját, a katedraoltárt ismertetjük, amely magába foglalja a Szent Péter apostol prédikáló székét. Emlékeztetünk rá, hogy Ferenc pápa a püspöki szinódus lezáró szentmisén mondott homiliájában hangsúlyozta, Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke. A barokk korszakot bizonyos szempontból kifejezetten hasonlíthatnánk a mi korunkhoz. Modern nyelven multimediálisnak nevezhetnénk azt a törekvést, hogy a különböző művészeti technikákat értékesítve hasson az ember minden érzékszervére. mintha ez lett volna az egyik célja, hogy a műalkotás szemlélőt bevonja a világába, lebontva a szubjektív és az objektív közötti határokat, és egy új valóság részesévé tegye, hogy élő alkotó eleme legyen egy gyönyörű összetételnek, a világegyetem olyan látomásának, amelyet Isten lelke éltet. A Szent Péter Bazilika apszisa például, mondhatnánk, prototípusa ennek az átlényegült valóságnak, amely tudatában az isteni jelenlétnek beáramlik létterünkbe, egyesítve az eget és a földet. A Szent Péter Bazilika hátsó fala teljes egészében egy valóságos szcenográfia, díszlet, amelyben Bernini egy csodálatos látomást tár elénk. Kortársai már a Péter apostol sírja feletti baldaki munkálata idején századunk Michelangelójának nevezték az építészt, szobrászművészt, és ő 7. Sándor pápa megbízásából valóban bebizonyította, hogy ez a jelző nem pusztán egyfajta hízelgés volt. Michelangelo felfogása szerint az új vatikáni bazilika apszisában alapvető szerepet játszott a fény, mint a faltömeg egyenrangú megfelelője, ellenpontja. Bernini ezt a szobrászati alapelvet fejlesztette tovább, egészen a tökéletességig, megalkotva egy nyitott égbolt látomását, amelyből ragyogó fényözönben kiemelkedik a Szentlélek galambja, felhőkben lebegő angyaloktól körülvéve. Ebből a látomásból ereszkedik alá egy hatalmas bronz trónus, egy másik, sokkal kisebb trónust rejt a magában, amelyen a hagyomány szerint Szent Péter apostol prédikált. A Herkules fáradozásait ábrázoló elefántcsont fizekkel díszített ősi trón a 9. században érkezett Rómába, II. Kopasz Károly frank király ajándékaként az akkor uralkodó 8. János pápának, de egyes elemei, mint például az elefántcsont csempék, valószínűleg korábbi időszakra vezethetők vissza. Bernini kompozícióját egyfajta hatalmas erekje tartónak tekinthetnék, valójában azonban az 1657 és 1665 között készült monumentális jelenet Péter utódainak változatlan feladatára emlékeztet, ami nem más, mint Krisztus hirdetése, Isten igéjének értelmezése és tanítása. Ezért lebeg a Szentlélek szimbóluma Péter széke fölött. A léleki, amely elvezet bennünket a teljes igazságra. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, aki vigasztaló és közben járó. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. És végül a vigasztaló pedig, akit az atya nevemben küld, megtanít majd benneteket, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. De a válságos pillanatokban a megfelelő szavakat is sugallja, a Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit is kell mondanotok. A trón két oldalán 4 kiemelkedő teológus, Szent Ambrus és Szent Ágoston, a nyugati egyház atyái, valamint Szent Atanáz és aranyszájú Szent János, a keleti egyház atyái állnak, akik egy enyhe kézmozdulattal szinte új hegyeikkel, mintha felemelnék a trónt. A bronz trónust 3 evangéliumi perikópa, szentírási részlet dombor művei díszítik, amelyek szemléltetik a pápa, Krisztus földi képviselője feladatát, legeltes gyuhaimat, vagyis az emberi nyáj Péterre bízása. A lábmosás, amely a pápai szolgálat jellegét fejezi ki, ha tehát én az Úr a Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát, és végül a mennyek országa kulcsainak átadása. Neked adom a mennyország kulcsait, amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz. A hatalmas trón, amely túl nagy bármely emberi személy számára, azt mutatja, hogy nem az ember dönti el, hogy ki is üljön rajta.
Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumi jelenet helyszínét nem ismerteti Szent Lukács, csupán annyit tudunk meg, hogy Jézus úton van Jeruzsálem felé. Az üdvösségre jutók számáról kérdező személy is ismeretlen marad, a válasz sem csupán neki, hanem Krisztus valamennyi követőjének szól, egykori tanítványainak és nekünk egyaránt. A kérdés hátterében az a korabeli zsidó felfogás húzódik meg, hogy Isten a választott nép, Izrael népének valamennyi tagját üdvözíteni fogja. Más nézetek szerint, bár sokaknak ajándékoz életet a Teremtő Isten, az üdvösség csak keveseknek, tehát nem mindenkinek szól. Jézus nem ad választ a kérdésre, nem szeretne a távoli jövőt ismerő látnok szerepébe lépni, ehelyett felhívást, buzdítást intéz hallgatóihoz. Törekedjetek bemenni a szűk kapun. A szóhasználat jelzi, hogy az ember törekvése, igyekezete nélkül nem lehetséges az üdvösség elnyerése. Az egyik oldalon tehát ott van Isten üdvözítő akarata, amelyből senki nincs kizárva, a meghívása az örök életre minden embernek szól. A másik oldalon pedig ott van az ember törekvése és szándéka. Felismerjük, hogy Isten milyen nagy jót, az örökké tartó boldogságot kínálja fel nekünk, és készek vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt elnyerjük. A kapu, az üdvösség ajtaja egyszer be fog zárulni, tehát ha nem hozom meg időben a döntést, akkor örökre kívül maradok.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyen a következő énekek hangzanak el. A Szent vagy Uram 222-es, 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 225-ös számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent vagy Uram 222-es, 119-es, végül pedig a 225-ös számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!